Egy gimnáziumi barátjától kölcsönkapott siófoki luxusapartmanban tölti a napjait és piheni ki előző munkáját Kardos Júlia, a keszthelyi rendőrség nyomozója. Amikor azonban holttestet találnak a Balatonban, végére akar járni a dolognak, és nem is sejti, hogy mennyire érintett ebben az ügyben. A csendes, haragvó, befogadó és bosszúálló Balaton a helyszíne a Hullámsír című kriminek, és ebben egészen más a hangulata, mint Szlavicsek Judit előző regényében, a Légy ottban. Az új könyv éppen az a titka, hogy az olvasónak nem csak a helyszínhez fűződnek érzelmei, de van véleménye arról, akit a bulvárlapokban vagy a tévésorozatokban lát, és talán arra is emlékszik még, milyen problémái voltak fiatalon, vagy mivel telt az idő annak idején mondjuk táborozáskor. Ennek a regénynek Kardos Júlia a központi szereplője, ezért indulunk onnan a szerzővel, mennyit bír el ez a nő alak, mennyi lehetőség van még benne.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Kardos Júlia, aki ezeknek a balatoni krimiknek a gerincét adja, tehát azon kívül, hogy mondjuk részről részre egy konkrét bűnügyet old meg, azon kívül megyünk végig az életével, és engem mondjuk olvasóként is, krimi olvasóként is mindig az izgatott, amikor egy krimi főhőssel tudok tovább menni 4-5-10 évig, és közben végig követek egy életet gyakorlatilag, és Kardos Júliában annyi potenciált láttam az első részben, tehát egy olyan speciális figura volt, akiben azt tetszett meg, hogy nagyon sok fele mehet az élete. Tehát, hogy nagyon sok fele lehet nyitni negatív és pozitív irányban is az életét, hiszen gyerektelen még, hiszen egyedülálló, hiszen mondjuk alkohol problémái vannak, tehát nagyon sok olyan nyitott kérdés van az életében, amivel nagyon kreatívan lehet bánni. És az az igazság, hogy részről részre, most tudom már ezt mondani, mert már a harmadikon dolgozom, és mindig keresem benne az újat, és mindig találok, és én sem vagyok mindig biztos benne, hogy merre kanyarodik az élete, és ennél izgalmasabbat így íróként nehezen tudok elképzelni. Tehát már tudom, hogy majd a harmadik részben mi az, ami az ő családi, vagy hát magánéletében a fókuszban lesz, és az is szerintem egy nagyon érdekes, és nagyon tipikus, és rengeteg embert érdeklő élethelyzet lesz.
Jó, elmúlt 40. Így és van. Ez egy státusz. Társadalmilag is, meg a nő életében is ez egy komoly határvonal, amikor azt gondolja, hogy na velem ez már nem történik meg, vagy rám már nem úgy néznek a férfiak. Ezekkel mennyire mész szembe?
Hát azt gondolom, hogy nem igazán vesz tudomást önmagáról sem a világban. Tehát azt érzékelem, hogy annyira háttérbe szorította a magánéletét, hogy önmaga számára is újra és újra meglepetés, hogyha neki nőként, vagy egyáltalán magánemberként bármit kell kezdeni önmagával. Tehát amikor egyedül marad, és még nincs munkája, és nincs feladata, akkor mondjuk kinyit egy ablakot, kinéz, és azt mondja, hogy ú, de szép az idő, el kéne menni sétálni, basszus, de nincs kivel, tehát hogy kit hívjak föl. És akkor ezek ilyen rácsodálkozások, amikor újra és újra szembesül azzal, hogy azért neki most már valami magánéletet újra vissza kéne építenie, hiszen a légy ott indul, hogy neki volt egy nagy traumája 7 évvel korábban, amikor meghalt a férje, és hogy onnantól ő gyakorlatilag a magánéletét lezárta. Egy ilyen zárvány, amivel nem foglalkozunk. És most a Hullámsírban viszont egy éles váltással pontosan őt szerettem volna a fókuszba helyezni, és ezért a cselekmény is úgy alakul, hogy ő van a fókuszban, ami szerintem engem nagyon-nagyon érdekelt egyébként szakmailag, tehát írás technikailag is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy egy olyan nyomozó figurám van, akit egyben megteszek egy lehetséges gyanúsítottnak, és a könyv több pontján egy lehetséges, egy potenciális későbbi áldozatnak is. Tehát azt a fajta nyomozó klasszikus rendőrségi figurát, aki kívül van a bűnügyön, és kvázi objektíven vizsgálja, ehhez képest meg tudtam azt lenni, és ebből a szempontból mondjuk műfajilag inkább a thrillerhez közelít ez a könyv, hogy folyamatosan az ő fejében maradok, és gyakorlatilag az ő szemén keresztül viszem végig az olvasót az egész cselekményen. És hát törvényszerűen ilyenkor rengeteg minden kiderül ennek az embernek az életéről, a múltjáról, és főleg a gondolatairól, ami engem nagyon-nagyon izgatott, és egy nagyon-nagyon hálás munka volt most a Hullámsírt írni ebből a szempontból is.
A regényedben nagyon fontos az, hogy az ő táborozásuk, ugye egy kórusról van szó, egy szűk kis csapatról, akik együtt táboroznak egy 30 éves karnagyukkal, akit rajongással szeretnek. Szóval, hogy azért az fontos, hogy a tábor után valaki meghal. Tehát, hogy van egy régóta megfejtetlen titok, ami miatt talán nyilván még nagyobb nyomás nehezedik azokra, akik egy ilyen találkozóra visszamennek, hiszen egy cég üresen marad.
Akkor, amikor úgy gondoltam, hogy ez egy 20 éves történetben gyökerező büntény kell, hogy legyen, akkor mindenképpen nyilván az ember a saját szereplőjénél vezet egyfajta ilyen életutat, és akkor körülbelül látja a múltját, és elhelyezi, hogy akkor mondjuk hányban járunk, ha ő 17, és rájöttem, hogy egyébként a személyes életemmel nincs ugyan szinkronban, de nincs akkora nagy távolság, hogy ne tudjak a saját élményeimből is dolgozni. És ez mondjuk nagyon erősen megkönnyítette a dolgokat, hogy voltak olyan emlékképeim, amik nagyon-nagyon erősek voltak, és nagyon emblematikusan visszaadták a kort. És úgy éreztem, hogy ez a fajta kórus élet, az abban az időszakban szerintem rengeteg ember számára egy ilyen közös élmény volt, és ezek a zenék, meg azok a fajta közösségi élmények, amik ehhez kötődnek, azok nagyon szépen vissza tudják adni a kort. És mondjuk egy, hát régen úttörőtábor, aztán egy gyerektábor. Teljes generációknak van nagyon erős zsigeri élménye erről, vagy emléke. És úgy gondoltam, hogyha ezt a múltbéli szituációt belesűrítem egyetlen egy napba, és ez konkrétan ennek az egyhetes táborozásnak egy péntek estéje, és ezt úgy bontom szét, hogy ilyen flashbackekben, mint egy naplóbejegyzés egyes szám első szemében, mind a hat érintett ember elmeséli ezt az estét, akkor nagyon szépen meg lehet azt mutatni, egyrészt, hogy mindenki más hogyan emlékszik ugyanarra, a másik, ami ennél fontos, hogy mindenki hazudik, valójában mindig, vagy nem arról beszél, ami fontos lenne, hanem másról beszél, és arra gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon szép, hogyha csak a végére áll össze az olvasóban, ezért ezek a flashbackek a regény cselekményének a valós ívében szétszórva helyezkednek el, vagy hát így adagolva helyezkednek el, és az a múltbéli nap, az a péntek este, az gyakorlatilag a jelenbéli cselekmény utolsó pillanatában áll csak össze, és egyben megoldást nyújt, és megfejtést nyújt a jelenbéli történetre is. És egyébként nagyon-nagyon szerettem írni ezeket a flashbackes részeket, mert 6 különböző hang és 6 különböző szubjektum van, és pedig valójában csak egy órányi történetet mesél, ugyanazt az egy órát, vagy fél napot valójában mindenki.
Hát és ezek a részek árulkodnak arról, hogy tényleg az ember mennyire rosszul ítéli meg azt, aki a közvetlen közelében Igen. van, vagy akár a tábori szobában, a másik ágyon, mert hogy tényleg nem tudnak az ő családi viszonyaikról, a lelki problémáikról semmit, csak megítélik a másikat, vagy gondolnak valamit róla.
És azt hiszem, hogy a 90-es években az a fiatalság sokkal nehezebb, sok tekintetben nyilván könnyebb, de a traumák feldolgozása szempontjából sokkal-sokkal nehezebb időszakban volt fiatal, mert akkor nem illett erről beszélni. Nehezebben nyíltak az emberek, azt gondolom, jobban bagatelizálva voltak a lelki dolgok, nem volt bevett gyakorlat pszichológushoz fordulni, szakemberhez fordulni, leginkább úgy kellett csinálni, mint hogyha nem lenne semmi baj. És ezért nagyon sok ember végtelenül magányosan élte meg azokat a traumáit, amikkel lehet, hogy ma már egy mai fiatal tud fordulni valakihez. Szerintem sokkal nehezebb volt megküzdeni a gyerekeknek a saját belső, akár családi problémáikkal, vagy mondjuk önmagukkal, az identitásukkal, kapcsolatban fölmerült kérdésekkel, tehát hogy azt akkor még inkább rejtették az emberek.
Itt van jelentősége a bizalomnak, hogy végre, amikor valaki meg tudja őket nyitni, hogy Igen. az őszintén fordul feléjük, vagy egy manipulátor.
Így van, így van. És ez a tragédiája ennek a történetnek, hogy van egy ember, aki meghallgatja őket, de vajon megbízhatnak-e benne?
És egyébként ez, hogyha a mai szára gondolunk, vagy hát a 2019-es szára, a Julia és az új kollégája kapcsán is fölmerül, hiszen elkezd bízni benne, de kiderül, hogy nem biztos, hogy a kollégája érdeklődése az feltétlenül neki szól, lehet, hogy csak ki akar belőle húzni információkat. Ez is nagyon érdekes játék a regényednek.
Egy nála jóval fiatalabb rendőr nyomozó kollégát rendelnek ki az ügyre, és ezért ők szükségszerűen hát elkezdenek egymással ugye kapcsolatban lenni, aminek egy ilyen nagyon erős dinamikája van, mert a teljes utálattól azért ők elég messzire jutnak, de igazából sohasem tudják, hogy hányadán állnak egymással, és azt gondolom, hogy ez kölcsönös. Egyébként a regény születésének egy bizonyos szakaszában ez a történet, ez két főhős szemszögéből akart elmesélődni, és a másik pont Forrainak a karaktere volt. Tehát az volt a szándékom, hogy őt is megmutatom, és már majdnem kész volt a történet, amikor rájöttem, hogy nem működik, és akkor konkrétan kidobtam a kéziratnak több, mint a felét. Egyszerűen azért, mert mi nem találtunk egymásra igazán, és ezt én éreztem a sorok mögött. És úgy éreztem, hogy ha ezt a problémát nem tudom megoldani, és ez a karakter nem tud annyira közelről jönni, mint ahogy mondjuk a Kardos Júlia tud jönni, akkor ezt el kell, hogy engedjem.
Ugye az előző regényedben, a Légyodban egy sorozatgyilkos nyomába eredt Júlia, és végülis eredményes volt. Ebben az új regényben is több gyilkosság történik, de ez nem sorozatgyilkosság.
A két könyv ebből a szempontból gyökeresen más, mert az elsőben valóban sorozatgyilkosságról beszélünk, abban a divatos értelemben, amikor valaki nagyon hasonló áldozattípusokat keres, és valójában saját igényeit, késztetéseit kielégítendő gyilkol. A Hullámsír azonban teljesen más, mert itt szintiszta pragmatizmusról beszélünk. Tehát arról beszélünk, hogy az első gyilkosság azért történik, mert valaki valamit meg akar úszni, az összes többi pedig pontosan azért, mert ezt akarja megúszni. Tehát úgy függnek össze ezek a gyilkosságok, hogy szükségszerűen meg kell tennie őket annak érdekében, hogy megússzon valamit. Ebből a szempontból egyébként sokkal-sokkal érdekesebb volt a motivációt kidolgozni. Hiszen ha egy sorozatgyilkosról beszélünk, akkor maximum meg tudjuk mutatni a pszichológiáját, tehát azt, hogy ki miért válik sorozatgyilkossá, mik azok a pszichológiai folyamatok, ami után valaki eljut idáig. Kell ehhez egy pszichiátriai kórkép, vagy a pszichopátia, nagyon érdekes dolog. Tehát általában ilyenekkel tudsz dolgozni, ha sorozatgyilkost használsz. Ebben az esetben pedig a miért, tehát a valós motivációs ezerszer érdekesebb lesz, mert nem egyszerűsödik le arra, hogy nekem gyilkolnom kell, mert valami erre késztet, hanem gyilkolnom kell, mert elkövettem valamit, mert meg kell úsznom valamit, mert te megtudtál valamit, de mit? Tehát, hogy nagyon szépen lehet vinni az olvasót, nagyon-nagyon sok titkot bele lehet tenni a könyvbe folyamatosan, és akkor a végén remélhetőleg egy meglepőbb végkifejletet tudsz elérni. Tehát engem nagyon-nagyon foglalkoztatott a jól kidolgozott motivációnak a kérdése ebben a könyvben.
Gondolkodtam olvasás közben, hogy vajon azok a részek, amelyek megmutatják a gyilkosságok pillanatát. Ezek utólag születtek, vagy folyamatosan?
Ezek, és ez nagyon-nagyon fontos, én mindenképpen meg szerettem volna fogni az olvasó kezét, és odavinni, és nagyon erősen együtt végignézni a gyilkosságokat. Úgy éreztem, hogy nem tudom kihagyni a gyilkosságokat, meg szeretném őket mutatni, mert olyan zsigeri erős élményt tudnak adni, amit mondjuk általában egy filmben egy flashbackkel megmutatnak, még úgy is, hogyha mondjuk nem mutatják a gyilkost. Tehát, hogy az a fajta feszültségkeltés, ami egy gyilkosság leírásával megszülethet, azt nem szerettem volna elengedni, de magába a cselekvénybe pedig nem tudom nyilván beletenni, és ezért technikailag úgy oldottam meg, hogy a fejezetek elején, és egyébként nem a kronológiai rendnek megfelelően, hanem ugrálva, kvázi kiemelve a cselekmény korpuszából, és ezzel nyilván egy fókuszt is ráhelyezve, amit mondjuk döltbetűsen, szedve, stb. Tehát mindenképpen egy ilyen elemelve a cselekménytől szerettem volna megmutatni. Ebből kettő ráadásul az áldozat szemszögéből van, és a harmadik pedig a gyilkos szemszögéből. És nagyon érdekes volt ezeket megírni. Egyébként én magam kizárólag ezeknek a részeknek a megírása közben voltam feszült igazán.
De rákészülsz, tehát még napokkal előtte tudod, hogy most már itt lenne az ideje, hogy ezt megírjam, vagy egyszer csak jön?
Nem, az az igazság, hogy krimit ezt nem lehet így stabilan írni, tehát hogy stabil lelki állapotban. Ezt úgy lehet, hogy nagyon lemész valahova nagyon le, előpiszkálsz magadból valamit, amit nem szerettél volna, azt egy kicsit így megtartod, és akkor elkezded írni. És például ezt a három részt, a gyilkosságok leírását, az mindig egy olyan lelki állapotból írtam, ahova nehezen jutottam el. és nem mondom, hogy jól esett. Az ember beleengedi magát, kvázi megfürdik ebben, és akkor jön az a pont, amikor érzed, és bennem mind a három ilyen betétnek a megírása egy nagyon erős, feszült időszak volt. Nem mondom, hogy traumatikus, de kicsit talán igen. És éppen ebből a szempontból nagyon furcsa volt, hogy a szerkesztési folyamat során ezek voltak az egyetlen olyan szövegrészek, amihez érzelmileg erősebben kötöttem, és ezért foggal körömmel ragaszkodtam minden egyes íshez és vagyhoz és ponthoz, amit a szerkesztőm esetleg meg akart változtatni, és próbáltam megfejteni, hogy miért van az, hogy ezek a részek ennyire fontosak nekem, valószínűleg azért, mert ezeket lehet legmélyebbről felhozni.
Nem beszéltünk még a Balatonról, és hát ugye balatoni krimiknek hívják a te könyveidet. Érdekes helyzet, amikor egy hely, amit nagyon szeretünk, az egyszer csak megtelik sötét árnyakkal, és hogy ezt te még mered. Az előző interjúban beszéltünk erről, hogy ebben van-e kockázat, most már meg se kérdezem. Viszont azt igen, hogy milyen tónusait tudtad a Balatonnak megmutatni, úgyhogy most nem az ott lakókhoz viszed közel az olvasót, hanem az épületekhez. Tehát, hogy tudjuk, hogy milyen tulajdonosok, akiké az az apartman, akiké az a nyaraló, milyen az a bérlő, aki nem látja az ablakból a Balatont, mert csak hátul tudja megfizetni, stb.
Nagyon máshogy beszélek most szerintem a Balatonról, és mégis ugyanúgy, mint a Légy ottban, de tényleg máshonnan indult a Balatonnal való foglalatosságom most itt. Mert konkrétan egy épület inspirált. Tehát én magam sétáltam egy szeles szeptemberi napon, és néztem ezeket az épületeket. Mögé képzeltem nyilván azt a társadalmi réteget, aki itt vásárol, azt a közeget, az egészet, amiért ezek gombamód nőnek ott, amiért az összeset el tudják adni, amiért senki nem jár oda csak nyáron. Tehát, hogy azt a fajta társadalmi jelenséget akartam megpiszkálni, vagy az izgatott engem, ami emögött zajlik, vagy ami emögött húzódik. És ez egy annyira más világ volt, mint amit Kardos Júlia mögé raktam Keszthely és Hévíz részén, hogy úgy gondoltam, hogy őt kiszakítom a saját közegéből, hiszen azt már tudjuk, hogy ő ott hogyan működik. És azt még nem tudtam, hogy hogyan teszem át Siófokra. Nem tudtam, hogy ebbe a luxus apartmanba hogyan fogom tudni őt behelyezni, de azt éreztem, hogy ha én ide elhozom őt, akkor abból biztos, hogy valami erősnek ki kell jönnie. És egyébként egymás után következtek, hogy kerülhet ő egy ilyen helyre. Kell egy olyan ismerettség, akinek van egy ilyenje, és annyira szépen hozta egyik a másikat, hogy már benne is voltam a történetben, és tudtam, hogy most valami más szeretnék elmondani, ami megint balatoni, mert tényleg jellemző, mert ha mondjuk belegondolunk egy szárszói szociál lepukkant nyaralóba, és abban ebbe a karnagy figurába, akkor az meg megint valami ismerős a Balatonról, szerintem sokunk számára.
Az előző regényedben én azt éreztem, hogy nagyon vészjósló, tehát a víz sötétsége bizonyos ilyen eldugott részek, ahova mondjuk egy turista, ha csak néha megy, akkor nem jut le, te pedig jól ismered, szóval ott ezt éreztem. Most valahogy más lesz a viszony a Balatonnal. Nem érzek fenyegetettséget, az más kérdés, hogy mit mutat meg, vagy mire mutat rá.
Azt gondolom, hogy mindig a történet aláfestése a helyszín, hiába nálam a fókuszban van, és a balatoni krimi fogalom, amikor kitaláltam, és egyébként már a blogomat is ezzel a névvel kezdtem el, tehát ez egy nagyon-nagyon tudatos építkezés volt, amikor még a Légy ott előtörténetét, a West Coastot annak idején elkezdtem online publikálni, akkor én egy balatoni krimi oldalt hoztam létre, és gyakorlatilag ezt a brandet én az első pillanattól tudatosan építem, és habár időközben kiadót váltottam, de ez maradt sorozat címként, mert ezt valójában én kezdtem el és építem fel. És egyébként az, hogy más hangulatot éreztél most a Balatonból, annak nagyon-nagyon örülök, mert ez egy nagyon erős szándékom volt. És a harmadik könyvben meg egy egészen más szeretnék. Akkor nyár van, berobbanó kánikula van, tihany, elegáns hotelben, esküvő, tehát egy teljesen más arcát szeretném akkor megmutatni a Balatonnak, és remélem, hogy még nagyon sokféle tudok megmutatni.
Szlavicsek Judittal beszélgettünk Hullámsír című regényéről, ami a Balatoni Krimik sorozatban a Libri kiadó gondozásában jelent meg.